Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 4. részéből a 12-től a 17-ig terjedő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túli pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ámen. Ez a mai napra kijelölt ige szakasz arról szól, amikor Jézus elkezdi a szolgálatát. Egy nagyon hosszú felkészülési időt látunk, ugye onnantól kezdve, hogy 30 évig otthon, Názáretben tevékenykedik Jézus, és aztán azt látjuk, hogy megtelik Szentlélekkel, kimegy a pusztába, 40 napig felkészül a szolgálatára, és utána visszatér Názáretbe, és elkezdi a szolgálatát, elkezdődik az élet. Egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk mi is. Ugye most volt új év, az előző vasárnap még azért mindannyian pihentünk, akkor még nem volt munka. Most viszont már belevetettük magunkat, most már elkezdődött az élet, a szolgálat, a munka mindannyiunk számára. És bizony ilyenkor kezdjük meglátni, hogy azok az újévi fogadalmak, amiket tettünk, hát azok nem is olyan könnyű megtartani, mint ahogy a szilveszterkor látszott. Nem tudom, hogy vannak-e itt, akik szoktak újévi fogadalmakat tenni. Én nem annyira szoktam, mert épp azért általában nem sikerül megtartani őket. Találtam a honlapon egy honlapon az interneten egy nagyon érdekes írást, ami elég vicces volt, arról szólt, hogy nem olyan túl jó dolog, hogyha túl magasra tesszük a mércét, és túl nagy ígéreteket teszünk magunknak, vagy fogadalmakat az új évre. Azt mondta például, hogy az egy valószerűtlen fogadalom, ha megígérem magamnak, hogy megtanulok kínaiul a következő évben, ehelyett inkább ígérjük meg magunknak, hogy majd rendelünk egy kis kínai kaját. Vagy egy másik ilyen fogadalom az volt, hogy megfogadom, hogy a következő hónapban fogyok 10 kilót, na hát ez valószerűtlen. Inkább sokkal valószínűbb, ha azt mondom, hogy megfogadom a következő évben, dekáról dekára fokozatosan 10 kilót fogok hízni. Az már sokkal valószínűbb. Ezek az újévi fogadalmak, amiket ilyenkor teszünk, és amiket ilyenkor már úgy látjuk, hogy nagyon nehéz megtartani, azért mégiscsak mutatnak valamit rólunk. Azt mutatják, hogy valahogy, ahogy eddig voltak a dolgok, az mégsem annyira jó, az tökéletlen, és szeretnénk, hogy tökéletesebb legyen az életünk, hogy egy jobb világ, egy új világ jöjjön el, ami tökéletes, ahol nem küzdünk a kilókkal, ahol van időnk, és egy egészen más világ köszöntsön ránk. Ez egy mély vágy bennünk, és ennek csak egy megnyilvánulása az újévi fogadalom, arra, hogy jobb legyen az életünk. Most Jézus, amikor elkezd prédikálni, akkor egy ilyen jobb világról, egy ilyen új világról kezd el beszélni. Azt mondja, hogy elközelített a mennyek országa. Jézus prédikációjának ez a középpontjában volt ez a mondat, hogy elközelített a mennyek országa. Mégis azt látjuk, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy mi is ez a mennyek országa. A tanítványok 3 év tanítás és tanulás után is még mindig tele voltak kérdések, és még mindig nem értették, hogy most mi is ez a mennyek országa tulajdonképpen. Hát erről fogunk ma beszélni egy kicsit, és először azzal kezdjük el, hogy mi nem a mennyek országa. Hát a mennyek országa egyrészt nem egyenlő a mennyországgal. Nagyon sokan, amikor a mennyek országára gondolnak, akkor azokra a népszerű képekre gondolnak, amiket ilyen barokk templomokban látunk, ahol dundi angyalkák vannak, rózsaszín felhők, hárfák, és azt mondjuk, na ez a mennyország. Jézus biztos azt mondta, eljött a mennyek országa, akkor ez jött el. Hát nem is csoda, hogy nem izgat föl minket annyira ez a dolog. A dundi angyalkák eljövetelét hirdette volna meg Jézus, ez azért nem rengette volna meg a világot. Nem erről van szó. A mennyek országa nem egyenlő a mennyországgal. Hát akkor mi is az a mennyek országa? Talán egy sokkal jobb szó lenne, ha azt használnánk, hogy Isten országa. És nem is követünk el ezzel olyan nagy hibát, mert a többi evangéliumban egyébként inkább ezt a szót használják, hogy Isten országa, és ugyanarról beszélnek. Úgy van ez kicsit, mint ahogy magyarul is szoktuk mondani azt, hogy ég veled. Ugye, akkor valójában nem arról beszélünk, hogy az ég legyen veled, hanem arról, hogy az legyen veled, aki az égben van. Amikor azt mondjuk, hogy az ég áldjon, akkor is azt mondjuk, hogy az legyen veled, aki az égben van. Nem mondjuk ki Isten nevét, de ő rá gondolunk. A mennyek országa az ugyanígy van. A zsidó emberek ugye kerülték azt, hogy kimondják Isten nevét, amikor csak lehetett, nem mondták ki. Ezért mondja azt Máté Isten országa helyett, hogy mennyek országa. De arra gondol, hogy az Isten országa közeledett el. A másik szó, amit félre lehet érteni, ebből a két szóból csupán kettőt lehet félreérteni, az egyik a mennyek országa, a másik pedig az a mennyek, a másik pedig az ország. Ugye mi egyből egy területre gondolnánk, amikor országot gondolunk, az, hogy Magyarország területe ennyi és ennyi, innentől idáig tart, na akkor biztos Istennek is van egy ilyen országa. De ez sem igazán jó kép. A Bibliában, az eredeti nyelvben legalábbis itt az a szó áll, hogy királyság. Nem ország területéről van szó, hanem egy királyságról. Itt is a régi magyar nyelv sokkal jobban kifejező. Az ország szó abból ered egyébként, hogy úrság, vagyis az a hely, ahol valaki uralkodik. Az Isten országa az a hely, ahol Isten úrsága van, ahol Isten uralkodik. Vagyis ahol minden úgy történik, ahogy Isten akarja. És éppen ezért tökéletes és tökéletesen szép. Ezért van, amikor a mi atyánkban azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Szinte ugyanazt mondjuk ezzel a kettővel, mert ahol az Isten akarata megvan, ott van az Isten úrsága, az Isten országa. Hát ennyit bevezetőül arról, hogy mi nem a mennyek országa. És akkor három dolgot szeretnék most elmondani azzal kapcsolatban, hogy még mit tudhatunk meg ebből a szakaszból a mennyek országával kapcsolatban. Egyrészt az, hogy a mennyek országát nem lehet elhallgattatni, a másik az, hogy nem lehet elhozni, a harmadik pedig, hogy nem lehet sürgetni. Hát kezdjük az elsővel, nem lehet elhallgattatni. Nem tudom, szoktatok-e kérdéseket föltenni, amikor olvassátok a Bibliát. Ez nagyon sokat segít, hogyha az ember egy esetleg még kérdőjelet is odaír a Bibliájában, hogy ez miért van úgy. Miért így kezdi Máté Jézus prédikációjának a bevezetőjét, hogy amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Miért pont akkor? Miért nem azt mondja, hogy időszámítás után 4-ben, vagy 34-ben, amikor január 12-e volt, Jézus visszatért Galileába. Ennek valami jelentősége van, hogy pont akkor, amikor János fogságba vetették, akkor kezdi el Jézus hirdetni az Isten országát. Egy kis háttérinformáció, miért vetették Jánost fogságba? Azért, mert mert a király ellen beszélni, és megmerte neki mondani, hogy erkölcstelenül él, és nagyon-nagyon helytelen az, amit csinál, és ezért fogságba vetették, később pedig ki is végezték. De mégis mi az összefüggés akkor? Miért pont ekkor? Hát abban láthatjuk az összefüggést, hogy mit hirdetett ez a két ember. Ugyanis János pontosan ugyanezt az üzenetet hirdette. Azt hirdette, hogy térjetek meg, szó szerint ugyanez áll a 3:2-ben, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ezt hirdeti János, Jézus akkor még nem hirdeti ezt, aztán Jánost elfogják, elhallgattatják, és abban a pillanatban elkezdi Jézus hirdetni. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem lehet elhallgattatni ezt az üzenetet. És azt látjuk, hogy később sem. Amikor Jézus hirdetés, amikor vele gyűlik meg a baja a hatóságoknak, és már nem bírják őt elviselni, és elfogják, és őt is elhallgattatják, akkor mi történik? Kitöltetik a Szentlélek nem sokkal később, és már nem csak egy-egy ember, hanem több ezer ember kezdi el hirdetni, hogy eljött az Isten, elközelített az Isten országa. Jeruzsálemben, ez az első gyülekezet, ugye? És amikor az első gyülekezet is elkezdik üldözni, és őket is el akarják hallgattatni, akkor elmennek ebből a városból a Római Birodalom minden területére, és ott kezdik el hirdetni, hogy elközelített a mennyek országa. És így terjed el a kereszténység tulajdonképpen az egész világon. Lehetetlen elhallgattatni. Meg lehet próbálni, de sikerülni nem fog. Azt hiszem, a mi életünkben is hasonló dolog ez. Sokféle hangon szólhat hozzánk Isten. amivel a mennyek országáról, az Isten országáról beszél nekünk. Nem tudom, hogy miben látjuk ezt, vagy miben érezzük azt a vágyat. Talán amikor egy könyvet olvasunk, és egy tökéletes világot látunk benne leírva. Vagy amikor zenét hallgatunk, hozzám nagyon közel áll a zene például. És megérinti a lelkünket valami, hogy mintha lenne egy másik ország, mintha lenne egy másik világ. Egy olyan világ, ahol a szeretet a legfőbb törvény. Egy olyan világ, ahol nincsen fájdalom. Egy olyan világ, amiben tökéletes a szépség. Egy olyan világ, ahol tiszta lappal lehet indulni. Egy olyan világ, ahol az utolsóból is lehet első. Egy olyan világ, ahol Isten uralkodik, és éppen ezért, ahol minden tökéletes. Nem tudom, hogy hozzád hogy szokott szólni ez a világ, vagy hogyan hallod meg, amikor suttog benned. De azt tudom, hogy nem lehet elhallgattatni a hangot. Pedig próbáljuk, ugye mindennel próbáljuk elhallgattatni, próbáljuk a pénzkereséssel, a gondokkal, amik ott vannak körülöttünk, vagy nem is próbáljuk, csak egyszerűen jönnek a dolgok, amik elhallgattatják. A mindennapi robot, a korai kelés, ezek mind próbálják elhallgattatni ezt a hangot bennünk, hogy van egy másik ország, van egy tökéletes világ, ahol az Isten uralkodik. És hogy valójában oda tartozunk. De valahogy nem hallgat el ez a hang. Olyan ez kicsit, mint amikor az ember túlpakolja a bőröngyét, aki sokat utazik, biztos volt már ilyen, és amikor még bele szeretne tenni egy dolgot, már teljesen tele van, beleteszünk még egy dolgot, és azt lenyomjuk, akkor a másik oldalon majd kipuposodik. Akkor ott lenyomjuk, akkor egy harmadik helyen puposodik ki. Valahogy így van ez velünk is, hogyha elnyomjuk az egyik hangot, amin keresztül megsejtjük az Isten országát, akkor valami máshol ki fog bukkanni. Hogyha azt lenyomjuk, akkor harmadik helyen. Nem lehet az életünkben elhallgattatni ezt. Van egy, hát filozófus körökben híres ember, egy ateista, angol ateista filozófus, aki a 20. században élt, és hát nyilván ateista filozófusként abszolút nem hitt Istenben, sem abban, hogy bármilyen Isten országa vagy másféle ország létezne. És mégis az élete vége felé, amikor azzal töltötte az egész életét, ugye, hogy cáfolta Istennek a létét, hogy próbálta bizonyítani, hogy ő nem létezhet, mégis egy magánlevelében ezt írja, egyébként Bertrand Russellnek hívják ezt az illetőt, magánlevelében ezt írja egy barátjának. Lényem közepe, állandó, örök fájdalom, keresés valami után, ami túlmegy mindenkor, ami túlmegy mindazon, ami a világban van, valami átlényegült és végtelen. Nem találom. Nem hiszem, hogy meg lehet találni, de érzem, ennek a valaminek a szerelme ott van az életemben. Tulajdonképpen ez az élet forrása bennem. Látjuk, még olyan valaki, akinek a szakmája az, hogy elhallgattassa magában ezt a hangot, még ő se bírta megtenni. Úgy, ahogy Jézus keresztelő János nem tudták elhallgattatni az Isten országáról, úgy az életünkben se lehet ezt a vágyat kioltani. Hozzád vajon hogyan szól Isten? Hogyan hívogat? Valami ilyen élményen keresztül? Vagy a templomban, amikor hallod az Isten igéjét? Vagy a személyes imádságban? Vagy egyszerűen, amikor a természetet látod? Hogyan hív Isten téged az Isten országába? Abba a tökéletes világba, amire vágyunk, és sejtjük, hogy létezik. Nem tudom, de azt javaslom, hogy ne hallgattasd el a hangot, mert úgysem fog elhallgatni. De hogyha van ez a világ, és ez a második, amit szeretnék mondani, hogyha van ez a világ, és mindannyiunkat hív, és nem is lehet elhallgattatni magunkban a hangot, akkor hogyan lehetne oda bejutni? Hogyan lehetne az Isten országába, az Isten úrságába bejutni? Hát erre sok választ adtak az emberek. Hogy jöhetne el egy tökéletes világ? Volt, akik azt mondták, hogy akkor jön el, hogyha majd mindenki értelmes és okos lesz. Kicsit már idejét múlt ez, de még mindig a gimiseim között nagyon sokan gondolkoznak így. A világ nagy problémája az, hogy sokan vannak buták. Ha mindenki okos lenne, akkor elmúlna minden probléma, akkor minden jó lenne. Petőfi szeretett költőnk is ezt a vonalat képviselte. Biztos ismeritek a 19. századi költők című versét, ebben van egy ilyen négy sor. Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Van ez az elképzelés. Csak okosnak kéne lenni, akkor aztán eljönne az Isten országa. Hát aztán voltak másnél erőszakosabb elképzelések. Láthattuk azt a 20. században, mondjuk a kommunizmusban meghirdették, hogy ha a magántulajdont eltöröljük, akkor nem is az Istené, de egy tökéletes ország el fog jönni. Az lesz majd egy tökéletes világ, hogyha nem lesz magántulajdon. Ezt a kísérletet mindannyian tudjuk, hogy nem teljes siker koronázta, úgyhogy talán el is lehet vetni. De ami egyszerűen kiírthatatlan belőlünk, és érezzük mindig, és talán most leginkább, az az, hogy ha pénzünk lenne, akkor jön el az Isten országa. Hogy Magyarországnak is az a baja, hogy nincs elég pénz. Hogy nekünk is az a bajunk, hogy nincs elég pénz. És minden innen ered igazából. Ezért van háború, ezért van szenvedés, ezért van bánat az életünkben. Csak pénz lenne, akkor eljönne az Isten országa. Mindenfélét keresünk, mindenfélével próbáljuk elhozni az Isten országát. És ezek nem is mindig rossz dolgok önmagukban, mint ahogy a tudás meg a pénz nem rossz dolog. De mégis lehetetlen, hogy ezek hozzák el az Isten országát. És akkor meglátjuk, hogy Jézus mit mond erre. Ő mit mond, hogy hogyan jön el az Isten országa? Hogy mit lehet tennünk nekünk? Azt mondja, hogy amikor elközelít az Isten országa, akkor térjetek meg. Térjetek meg. Hát ez mit jelent? Hogy érti, hogy térjetek meg? Talán segíthet nekünk az a szakasz, amit felolvastunk, vagyis hogy Benni felolvasott az Ézsaiás könyvéből. Isten itt a saját népének mondja, akik igen nehéz helyzetbe kerültek, és megoldást kerestek, és keresték a válaszokat. Ezt olvassuk róluk. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulnia az élő helyett? Ez jelenti a megtérés. Hogy nem a holtakhoz fordulunk, nem a halott dolgokhoz fordulunk, hanem az élő Istenhez fordulunk. Mert persze mi mindig a halott dolgokhoz szeretnék először fordulni, hogyha ha szeretetre vágyunk, akkor halandó emberekhez nyúlunk egyből, hogyha biztonságra vágyunk, pénzhez nyúlunk egyből, hogyha jólétre vágyunk, akkor a karriert keressük, és azt mondjuk, na majd ez megadja. És nyúlkálunk mindig a halott dolgok felé. És azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, forduljatok meg, ne ezekbe keressétek, hanem az élő Istenbe keressétek. Mit jelent ez konkrétan? Az, hogyha megerősítésre vársz, akkor azt ne a halott karrierben keresd, meg a mások elismerésében. Hanem keresd az élő Istenben, akiről azt olvassuk a Zsidókhoz írt levélben, hogy ő nem szégyel minket. Ő sose fog szégyelni téged, teljesítményettől függetlenül. Hogyha feltétel nélküli szeretetre vágysz, akkor ne várd, hogy ezt a szerelmed vagy a házastársad meg tudja adni, mert ő is csak halandó, és kiapadhat a szeretetének a forrása. Keresd az élő Istennél, akiről azt olvassuk, hogy ha apád, anyád elhagyna is, én magamhoz fogadlak téged. És hogyha biztonságra vágysz, akkor azt ne a halott pénzben keresd, mert az meg fog csalni téged. Azt megeszi a rozsda, ellopják a tolvajok, ahogy Jézus mondta. Hanem keresd az élő Istenben, aki ezt mondja magáról. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Hát ez jelenti a megtérés. Hogy mindent Istentől vársz. És mindig Istenben reménykedsz, benne bízol. Ezt mondja Jézus. De nem tudom, megfigyeltétek-e, nem azt jelenti, hogy ha megtérünk, akkor eljön az Isten országa, hanem fordítva történik ez. Elközelít az Isten országa, és erre válaszul térünk meg. Ez nem egy olyan dolog, amit mi hozunk el magunk. Ugyanúgy, ahogy nem lehet elhallgattatni az Isten országát, ugyanúgy nem lehet elhozni sem. Az magától jön. Azt Isten hozza. És mi csak válaszolni tudunk rá. És az Isten hozta el nekünk, az élő Isten. aki Jézusban testé lett, aki Jézusban meghalt értünk, és aki legyőzte a halált, feltámadt a harmadik napon. Ezért az ő az élő Isten, és ezért ő a királya ennek az országnak. Ezért csak tőle várhatod, hogy elhozza neked az Isten országát. Ő pedig jön, közelít. Kérdés, hogy te erre hogy felelsz? Felé fordulsz-e, vagy a halott dolgokhoz fordulsz? Ez jelenti a megtérés. A harmadik dolog pedig, amit tudhatunk Isten országáról, azon kívül, hogy ezt nem tudjuk elhallgattatni, hogy nem tudjuk mi elhozni, sajnos sürgetni sem lehet. Hiszen most, ahogy hallgattok engem, talán arra gondoltok, hogy de hát én megtértem. Én imádkozom. Az életemnek a forrása Isten. Ő benne keresem minden megerősítésemet, minden szeretet, és mégis nem tökéletes az életem. Hát akkor miről beszélünk itt? Akkor hogy itt van az Isten országa? Hogyha nem tökéletes, még mindig van benne fájdalom, még mindig van benne szenvedés, még mindig küzdök saját magammal. Akkor hogy lehet, hogy elközelített? Hát úgy, hogy elközelített. Nem azt mondja a Biblia, hogy eljött az Isten országa. Az Isten országát még mindig várjuk. De közel jött. Azt mondja az ige. Az Isten országát várjuk. Várjuk, hogy eljön egy olyan nap, amikor minden helyre áll. Amikor ez a világ láthatóvá lesz mindenki számára. Amikor tényleg tökéletessé válik ez a föld, és ahol Isten úrsága lesz mindenütt, ahol igazság és békesség fog uralkodni. A szeretet és a kegyelem fogja irányítani ezt a világot. Várjuk ezt a napot. Erről beszéltünk egész adventben. Ezért azt mondom, igen, nem jött még el az Isten országa, elközelített. De ugyanakkor ez a szó, hogy elközelített, nagyon jól kifejezi azt, hogy mégiscsak eljött valamennyire. Mert már elközelített, múlt időben van, közel jött. Ez már befejezett. Jézus, amikor megjelent közöttünk, akkor valami nagyon fontos dolog történt. Akkor közelített el hozzánk az Isten országa. Úgy szokták ezt mondani a teológusok, hogy az Isten országa az olyan már igen és még nem dolog. Hogy egyszerre már, mintha itt lenne, már kaphatunk az erőjéből, már megérezzük, hogy itt van, az életünkre már hatással van, de még sincs itt még teljes egészében. Hogy lehetne ezt megérteni? Egy talán bugyuta példa, de szerintem jól szemlélteti ezt. Amikor nagyapám meghalt, örökséget hagyott édesapámra. És édesapám rögtön azt mondta, hogy akkor ebből az örökségből ő nekünk, a gyerekeinek, fog adni mindenkinek, azt mondta, 1000 eurót fog adni majd. De azt mondta, hogy ez majd később, majd egy nap, amikor szeretnénk kezdeni az életünket, amikor házat szeretnénk venni, vagy valami ilyen esemény történik, majd akkor adja oda ezt az 1000 eurót. Ilyen értelemben még nem volt miénk az örökség. De mégis, amikor bajba kerültem, nem kerültem bajba, csak szükségem lett volna a pénzre, hogy külföldre kimenjek dolgozni, akkor édesapám tudott adni ebből valamennyit. Egy pár száz eurót odaadott, hogy ebből el tudjak indulni. Nem volt még az enyém az örökség, de valamennyire mégis hozzáférhető volt. Ilyen az Isten országa is. Még nincs itt. Még tökéletlen világban élünk. De mégis hozzáférhető már. És hatással van ránk. És lassan-lassan megváltoztat dolgokat körülöttünk. Mert azért mégiscsak azt mondta Jézus, hogy az Isten országa közöttetek van. Már ott működik bennetek. És ez vajon mit jelent a mindennapokban? Hát azt jelenti, hogy a megtért embernek is stresszek és gondok töltik meg a napját sokszor. Ilyen értelemben még nincs itt az Isten országa, de abban az értelemben ott van, hogy mégis békességet kaphat. Olyat, ami minden értelmet felülhalad. Ugye ezt szoktuk elmondani az áldásban sokszor, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez az Isten országa. Vagy lehet, hogy egy megtért embernek is nem minden perce vidámság és nevetés és kacagás. Persze, bánat és szomorúság érhet minket. De mégis, olykor-olykor megmagyarázhatatlan öröm fog a szívünkbe csepegni. ebből az Isten országából, ami közel jött, és ott van körülöttünk. És lehet, hogy a közösségeinkben nekünk is vannak súrlódások, ármánykodás, akár pletyka is. De mégis olykor-olykor azt érezzük, hogy az Isten országa közöttünk van, hogy olyanokká kezdünk válni, akik között a szeretet és a kegyelem uralkodik. És ilyen értelemben közel jött az Isten országa. Látjátok, ez nem egy olyan valószerűtlen fogadalom, mint amikről a legelején beszéltünk. Ez valóság, az Isten országa valóság. Csak még nem jött el teljesen, még nem látjuk teljesen. De elközelített. Válaszoljunk hát erre úgy, hogy megtérünk az élő Istenhez. Amen.